prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
A hét mindenképpen legforróbb témájával jelentkezünk, hiszen a Donald Trump nevével fémjelezhető amerikai adminisztráció által bejelentett vámintézkedések lényegében minden országot és minden gazdasági szereplőt érintenek, akár közvetlenül, akár pedig közvetve. Igazán, hogy teljesen felborult a korábbi világgazdasági rend, és mire számíthatunk a jövőben? Tényleg ennyire rossz a helyzet, vagy azért lehet ebben valami pozitív változás is? Itt van a stúdióban Csizmazia Gábor, az NKE John Lukács Intézet tudományos munkatársa. Szeretettel köszöntelek, szervusz!
Szervusz, köszönöm a meghívást!
Mennyire leptek meg, mennyire számítottál ilyen mértékű, vagy ilyen horderejű bejelentésekre?
Várható volt az, hogy egyrészt, hogy minden országra kiterjeszti. Ugye Donald Trump az elmúlt napokban, hetekben eléggé szűkszavú volt, illetve hát ilyen sejtelmes kijelentéseket tett azzal kapcsolatban, hogy egész pontosan mit készül bejelenteni. Egy nagy kérdőjel volt, hogy mikortól hatályosak ezek a vámok. Tehát ezt nem lehetett tudni, meg persze nyilván a részleteket, hogy egész pontosan mondjuk milyen termékekre, vagy mely országokra vetik ide. Egyébként az utóbbi kapcsán mondta is, hogy ugye volt amit a Scott Bessent pénzügyminiszter is említett, a piszkos 15, ugye így hivatkoztak rájuk, tehát az a 15 kereskedelmi partnere az Egyesült Államoknak, amelyek amerikai olvasat szerint hozzájárultak jelentős mértékben az amerikai külkereskedelmi deficithez. Van még külön kitérhetünk, hogy ez miért zavarja őket, de hogy először leszűkítették 15 országra, és akkor amikor megkérdezték az elnököt ezzel kapcsolatban talán még egy héttel ezelőtt, akkor azt mondta, hogy igazából igen, tehát vannak úgymond szokásos gyanúsítottak, akik évek óta panaszkodik az Egyesült Államok, de úgy van értelme ennek az egésznek, hogyha teljes mértékben, tehát univerzális minden országra kiterjesztett vámokat fog majd bevezetni, és ilyen értelemben ez nem volt meglepő, ugye a bejelentés lényege, és nyilván a hallgatók tudják, hogy 10% mindenkire, és azon túlmenően pedig további vámok, vagy további mértéken még megemeli, annak függvényében, hogy kivel szemben mennyire elégedetlen az amerikai kormányzat. Na itt van az, ami egy kicsikét meglepő volt, tehát a konkrét mértékek. Várható volt például, az európai sajtóban is megjelent már korábban, az Európai Unió esetében kétszámjegyű vámokra lehetett számítani, egyrészt, és tényleg sokan pedzegették, hogy ez olyan 20% körül lesz, ugye ennyi is lett belőle, tehát ilyen szempontból nem volt annyira meglepő. Ami meglepő volt talán, az egésznek a logikája. Tehát, hogy már Scott Bessent is utalt rá korábban, hogy igazság szerint, amikor még nem is volt szó reciprotív vámokról érdemben, vagy kölcsönös vámokról, akkor utalt rá, hogy tulajdonképpen minden országot valahogyan le kellene osztályozni, hogy amerikai olvasatban mennyire járulnak, milyen mértékben járulnak hozzá az amerikai külkereskedelmi deficithez, illetve, és ez itt igazából a lényeg, mennyire torzítják az amerikai exportot, értem ez alatt, hogy milyen vámokat, vagy, és ez a fontosabb, nem vámjellegű intézkedéseket alkalmaznak harmadik országokkal, vagy éppen esetleg kifejezetten az Egyesült Államokkal szemben. Európa kapcsán is elsősorban egyébként erről van szó, nem is a vámok. Ez alapján osztályozták le az országokat, és a pontos súlyozás az nem teljesen világos, hogy hogyan alakult ki. Ugye a következő a történet, nagyon röviden, ugye az Egyesült Államoknak van egy kereskedelmi főképviselője, ugye ez Jamieson Greer. Érdekességképp mondom, az a Jamieson Greer, aki állítólag a Signal Chatbe behívást kapott volna, és akkor nem őt hívták be véletlenül, mert elnézte Mike Waltz, vagy hát az ő asszisztense az anagramát. De a lényeg az, hogy Jamieson Greer már korábban beszélt arról, hogy hát ezeket az országokat le kell osztályozni a nem vám jellegű korlátozások alapján. És a törvény értelmében, mármint a vonatkozó amerikai jogszabályok értelmében, a kereskedelmi főképviselő hivatalának minden évben el kell készíteni egy jelentést, amely jelentésben értékeli az amerikai külkereskedelem előtt álló akadályokat. Általában a külkereskedelmi mérleget is, de a kereskedelem előtt álló akadályokat, és tulajdonképpen ez a 25-ös jelentés, ami most egyébként március 31-én kijött, és amit Donald Trump lobogtatott a kezében, amikor bejelentette a vámokat, ez tulajdonképpen taglalja, hogy mely országokkal, illetve hát kereskedő partnerekkel szemben egész pontosan mi az Egyesült Államok kifogása. Nagyon fontos, hogy ez nem egy trumpi sajátosság. Tehát ez a 2025-ös jelentés, ez az amerikai, tulajdonképpen a közlöny alapján, ez 24 őszén indult meg, majd az elkészítése, és sok esetben 2022-23-as adatokból táplálkozik. Tehát magyarul ezt már Biden időszak alatt elkezdték előkészíteni, és olyan panaszok vannak benne, amelyek már a Biden adminisztráció, sőt, ha nagyon kiterjesztem, már az Obama adminisztráció alatt, tehát jóval Trumpot megelőzően benne voltak az amerikai külkereskedelmi állami tisztviselőknek a fejében. És igazából itt az volt a kérdés, hogy ezeket hogyan fogják súlyozni. Ugye Donald Trump kitette azt a táblát, ami mutatta, hogy mely országok milyen százalékos vámmal sújtják az amerikai termékeket, és ezért cserébe milyen reciprotív vámokat fog bevezetni. Ugye tulajdonképpen Trump egy ilyen 50%-os engedményt vezetett be idézőjelben. Tehát az egyes országoknál meghatározták, hogy hány százalékos vámmal sújtják az amerikai árukat és szolgáltatásokat, főleg az árukat, és annak a felének megfelelő vámokat vezetett be. Ezért van az, hogy az Európai Unió esetében 39, kvázi 40%-os vámot azonosított. De hogy ez a szám hogyan jött ki, ugye ez már a boszorkánykonyhának a módszertanában rejlik, hogy hogyan álltak elő az amerikaiak ezzel a arányjal. Valószínűleg azért felezte meg, tehát azért volt részleges reciprotív vámbejelentés, mert ugye azért Donald Trump tartott attól, hogy hogyan reagálnak majd a piacok. Ugye a tőzsde az visszaesett, az S&P 500 az tulajdonképpen egy ilyen 2022 ősze óta a legrosszabb eredményét érte el, de ez nagyon fontos, hogy az amerikai kormányzat szemében ez irreleváns. Tehát ez Scott Bessent is, aki hát közel másfél évtizedet töltött csak a pénzszektorban egyedül, hát ő is elmondta, hogy már korábban, hogy igazából az, hogy a tőzsde hogyan reagál ezekre, az őket egyáltalán nem érdekli. Ők alapvetően az amerikai államkötvényekkel vannak elfoglalva, meg valamennyire az inflációval, de egyik területen sem borulátók. Tehát ha úgy tetszik, fogalmazok úgy, all in megy bele ebbe a Trump adminisztráció.
De azért vannak olyan elemzők, akik eléggé borulátók, ugye itt lebegtették azt, hogy adott esetben ezek az intézkedések, viszont reakciók azért azt is eredményezhetik, hogy akár maga az amerikai gazdaság is recesszióba süllyed. Az még akár elképzelhető valóban, hogy főleg a rövid távú tőzsdei reakciók azok kevésbé érdekesek a döntéshozók számára, viszont a többi tényező, tehát az infláció, a növekedés, az, hogy aztán ez valóban hogyan fog hatni az amerikai szavazókra, az viszont vélhetően azért érdekli őket.
Igen, itt két dologról beszéltünk, tehát hogy a Trumpi gazdaságpolitikát hogyan éri a vámok rendszere, meg ennek a belpolitikai következményei mikkel járhat a Trump adminisztráció számára. A közgazdászat, én ezt nem tudom kívülről egyértelműen eldönteni, viszont ugye tudok építkezni azokból az információkból, amik ugye azért kijöttek a Trump elnökség részéről, nyíltan, tehát vállaltan is. Dióhéjban a kormányzatnak a főbb képviselői az ügyben, ők alapvetően úgy látják ezt, hogy azért nem félnek a recessziótól, mert ők úgy gondolják, hogy a vámok az igazából csak egyik pillére az amerikai Trumpi gazdaságpolitikának, ami alapvetően kettő másik lábon, ha úgy tetszik, inkább három másik lábon nyugszik. Egyrészt kiadáscsökkentés, tehát erről szólt tulajdonképpen az Elon Musk féle Doge-nak a tevékenysége, ami vitatott mind módszertanát, mind egyébként eredményességét tekintve, de lényegében azt mondják, hogy ők egyrészt csökkenteni akarják a szövetségi kormányzatnak mind a kiadását, tehát mind a költségvetési deficitet, mind pedig hosszabb távon az államháztartást is, tehát az államadósságot is szeretnék csökkenteni, és ezzel párhuzamosan, de ezzel együtt összefüggésben pedig csökkenteni az energia árakat, ami tulajdonképpen a drill baby drill jelszóval illetett ugye energiapolitikát akarja, olaj és palagáznak a sokkal lazább szabályzatok közötti kitermelését, értelemszerűen az a környezetvédelmi szabályoknak a leépítésével is jár. Tehát úgy kalkulálnak, hogy ha csökkentik a kormányzatnak a kiadásait, ezzel együtt csökkentik az energia árakat, illetve emellett még keresztül tudják nyomni a kongresszuson, a most még folyamatban lévő ugye, vitát azzal kapcsolatban, hogy állandósítsák a 2017-ben elfogadott Trumpi adócsökkentést, legalább a társasági nyerességadót. Ugye, akkor nyomta le a társasági nyerességadót 2017-ben 35-21%-ra, de ez idén évvégén lejár. Úgyhogy az a terv, hogy a kongresszusban, amíg többségük van a republikánusoknak, már pedig hajszálvékonyan, de az alsóházban többségük van, akkor ezt még elfogadják, és ez az adócsökkentés, mind a személyi jövedelem való, mind a társasági nyerességadó, mind az energia áratnak a csökkentésével együtt, meg a reindustrializációval, tehát azzal, hogy hazahoznak újra gyárakat, és a Trumpi bejelentés része volt ez is, hogy néhány cég már bejelentette, hogy úgy akarja elkerülni a vámokat, hogy eleve Amerikába viszi a termelésének egy részét újra. Szóval, hogy ezek révén összességében majd a fogyasztók, az amerikai fogyasztók kevésbé érzik meg a adott esetben a vámok által keltett inflációs hatást, vagy általában az áremelkedést. Tehát ezzel érvenek, hogy ezért is kell csökkenteni az állami szerepvállalás meg a kiadásokat, hogy nem igazából az amerikai-kínai kereskedelmi háborútól kell férni, hogyha inflációs hatással számolunk, hanem inkább azzal, hogy hát mennyi pénzt cirkulálunk ugye a piacon fel a rendszerbe. Ez az egyik. A másik pedig, hogy ők abból indulnak ki, és ezt Scott Bessent illetően elmondta, hogy igazából a kereskedelmi háború, hogyha ebből az lesz, és egyébként nem ez a cél, tegyük hozzá. Tehát az egésznek az a lényege, és ebbe a háttérbe is bele lehet menni, hogy igazság szerint Amerikának több évtizedes panasza van, két párti hozzáteszem, tehát ez nem egy sajátosan republikánus álláspont, már Catherine Tai, Joe Bidennek a kereskedelmi főképviselője is hasonló panaszokat fogalmazott meg, és a Biden adminisztráció zéró szabadkereskedelmi megállapodást kötött a 4 év alatt, mik hivatalban volt. Voltak bizonyos alkúi különböző kereskedelmi partnerekkel, de átfogó, kimondottan vám vagy nem vám jellegű intézkedéseket leépítő vagy megszüntető klasszikus szabadkereskedelmi megállapodást nem kötött. Meg sem próbálta az Európai Unióval szemben sem, hanem a Trump alatt előkerült ilyen vámvitákat jegelte tulajdonképpen, illetve átmenetileg oldotta fel. De a lényeg, hogy régebbi ilyen amerikai panaszok vannak itt a háttérben, azzal számolnak, hogy ezt a külkereskedelmi partnerek benyelik. Főleg Kína, tehát Kínával elképzelhető, hogy kereskedelmi háború alakul ki. Ez bizonyos szempontból geopolitikai érdeke is az Egyesült Államoknak, legalábbis a Trump adminisztrációban így látják. Európával szemben nem cél a kereskedelmi háború, hanem az európai szabályoknak, meg nem vám jellegű intézkedéseknek a megváltoztatása a cél, mind EU-s, mind tagállami szinten. Kanada és Mexikó irányába pedig végképp nem cél a vámháború, hiszen hát gondoljunk bele a szabadkereskedelmi megállapodást, ugye a NAFTA, ami volt még a 90-es évek közepétől az első Trump ciklusig, azt maga a Trump elnökség tárgyalta újra, és egyébként a Biden elnökség élet hagyta. Tehát kifejezetten érdekük a szabályozott szabadkereskedelem. Úgyhogy alapvetően ezért is mernek belevágni, ezért sem félnek a Trump adminisztráció tagjai, mert úgy gondolják, hogy az ő gazdaságuk azzal a gazdaságpolitikával, amit Trumpék képviselnek, azzal reziliens tud lenni. Egyrészt, másrészt pedig kifejezetten, ha úgy teszik, sürgeti őket az idő. Tehát, hogy olyan egyensúlytalanságok alakultak ki a nemzetközi kereskedelemben az elmúlt 40 évben, ami geopolitikai szempontból az Egyesült Államoknak már hát több, mint nem kifizetődő. Úgyhogy ezért is van az, hogy részben a kétség beesés, részben pedig a bátorság is hajtja, lehet merésének is írni persze, de hogy hajtja a Trump adminisztrációt abba, hogy ebből ne engedjen. Utolsó gondolat, az elképzelhető, hogy mondjuk az európaiak felé, hogyha olyan lesz az európai reakció, hogy esetleg szabályokat változtassanak meg európai oldalon, akkor elképzelhető, hogy ott ez változik. Hasonló a helyzet Kanada vagy Mexikó esetében, Kína esetében teljesen kizárt.
Ugye a látszat az, elkezd a világ egy ilyen totális kereskedelmi háborúba csúszni, valójában viszont ez senkinek se az érdeke. Tehát most, hogyha racionálisan nézzük a dolgokat, akkor mindenkinek kétoldalú vagy akár többoldalú megállapodások lennének, amik irányában majd elkezdenek tárgyalni. Tényleg igazuk van-e azoknak, akik azt mondják, hogy volt eddig egyfajta világrend, láttunk már rajta töréseket, de hogy ez most tényleg a törés pillanata, és hogy innentől kezdve más irányba fognak menni a dolgok.
Ez tényleg a törés pillanata, tehát azt deklarálták is egyébként az illetékes miniszterek, amerikai miniszterek, illetve nem győzöm hangsúlyozni, Jamison Greer kereskedelmi főképviselő, mert ő az, aki elsősorban felel ezért az egészért amerikai oldalon, nyilván az elnök iránymutatásaival összhangban. Tehát ezt többször kijelentették, hogy az, ami eddig volt, az amerikai szempontból fenntarthatatlan. Mert hogy itt kicsit minden mindennel összefügg alapon látják az amerikaiak, ők úgy gondolják, hogy a rendszert, ezt a liberális nemzetközi rendet, vagy ez a jobb kifejezés, hogy szabály alapú nemzetközi rend, ezt igazából ők tartják fönn a katonai és pénzügyi hegemóniájukkal. A katonai hegemónia az azt jelenti, hogy ők azok, akik lényegében a nemzetközi kereskedő partnereket és nemzetközi kereskedelmi útvonalaknak a biztonságát garantálják, fegyveres erővel, gondoljuk itt a huszik elleni támadásra mondjuk, hogy lehetne említeni itt az európaiak védelmét, ugye több évtizedre visszamenőleg, csak a két legismertebbet emeljem ki. Szóval, hogy katonailag ők támasztják alá, meg pénzügyileg is, mert hát ugye a nemzetközi pénzügyi rendszernek az alapja az végül is az amerikai dollár. És ez persze, ez a hegemon szerep, ez az amerikaiaknak azért előnyökkel is jár, tehát olcsón jutnak hitelekhez, de összességében úgy látják, hogy ilyen ördögi kör alakul ki az egészben, mert ugye sokat fogyasztanak az amerikaiak, és ez ilyen szempontból az ő számlájukra irandó, képletesen szólva, tehát hogy az ő fogyasztási szokásaik miatt is kialakult ez a külkereskedelmi deficit, sőt elsősorban ezért, de az amerikaiak úgy látják, legalábbis a Trump adminisztrációnak a döntéshozói, hogy ezek a tendenciák, tehát az, hogy külkereskedelmi deficit alakult ki, az tulajdonképpen az iparosodás elmúlt 40 évben való, sőt mondjuk igazából 60 évben volt, tehát a 60-as évektől való leépítésével is összefüggésbe hozható, de még inkább egyébként Kína WTO csatlakozásával, tehát az elmúlt 20-25 éves gyakorlattal hozható összefüggésben, tehát hogy amerikai cégek lényegében kiszervezték a gyáripari munkát, tulajdonképpen ki tud minél olcsóban terméket előállítani, dinamikát hozott, ami végsősorban olcsóbb termékeket eredményezett, De a kiszervezésnek az lett az eredménye, hogy a termelési láncoknak az alsó szegmense, az alacsony hozzáadott értékű szegmense, az kiment ugye sarkítok Kínába, de hogy mivel a hálózathatás van az egyes szereplők között, ezért akarva akaratlanul, de vagy technológiákat, vagy eljárásrendeket, vagy adott esetben szakembereket is megosztanak, aminek az az eredménye, hogyha ez mondjuk adott esetben autoriter rezsimmel társul, megint csak Kínára utalva, akkor ott a kormányzat el tudja érni, hogy a magasabb hozzáadott értékű szegmens is az országba települjön, vagy legalábbis elemeit át tudja venni, és aztán utána akár lemásolta, akár ellopta, azt követően pedig saját maga is egyébként kifejlesztette, tehát azért minden ne tagadjuk meg a kínaiaktól se, tehát előbb-utóbb, ha úgy tetszik, beéri a globális periféria az amerikai centrum. És ugye erről beszélt J.D. Vance alelnök, hogy tulajdonképpen az amerikai ipari bázis az két irányból áll nyomás alatt. Alulról, mert az alacsony hozzáadott értékű munkát, a gyáripari termelést kiszervezték, ami tulajdonképpen egy kiszolgáltatottságot eredményezett, lásd a koronavírus járvány alatt tapasztalt hiányokra, és nem csak Amerikában, tehát ezt Magyarországon is tapasztalt, máshol is, hogy kiderült, hogy majdnem mindent Kínában gyártanak. Ugye emlékezzünk vissza, ugye az egészségügyi maszkok voltak ilyenek, hogy a konkrét példát is említsek, tehát több tagállam is egyébként úgy döntött Európában, hogy legalább ezt a részét próbáljuk meg hazahozni, mert hogy akkor ilyen téren ne függjünk, most nem feltétlenül a kínaiaktól, de hogy akárkitől kívülről. Tehát amerikai oldalról úgy látják, hogy ez kiújult geopolitikai verseny korszakában, és ezt már senki nem vitatja, hogy ebben vagyunk, de kiújult geopolitikai verseny korszakában ez egy óriási sebezhetőséget jelent egyrészt, tehát hogy ez a gond az alsóbb szakaszoknak vagy szegmenseknek a kiszervezésével. A felső szegmensek meg nyilván hát értelemszerűen magasabb hozzáadott érték révén előbb vagy utóbb komoly stratégiai hátrányokba hozhatja az Egyesült Államokat. Tehát ezért mondom azt, hogy ez egy törés, tehát ez így úgy gondolják az amerikaiak, hogy ez számukra fenntarthatatlan. Tehát csak azért mondom, hogy az amerikai panasz az ő általa fölépített, Egyesült Államok által felépített nemzetközi renddel szemben az, hogy ezt igazság szerint nagyon sokan, elsősorban a Kínai Népköztársaság kihasználta, és olyan dinamikák vannak a globalizációban csak az elmúlt 20-30 évben, amelyek amerikai oldalról költségvetési szempontból fenntarthatatlanok. Ugye a külkereskedelmi deficit már csak nemzetbiztonsági szempontból is zavarja az amerikaiakat. Mondok egy konkrét példát, hogy a Mike Wallace nemzetbiztonsági főtanácsadó beszélt arról egyszer, hogy az a baj a külkereskedelmi deficittel, és nyilván nem ez a legfőbb baj, de ez nagyon jól szemlélteti, hogy az, hogy mondjuk a kínaiak többet adnak el termékeket vagy árukat az amerikaiaknak, mint szolgáltatásokat, akkor abból a beérkező összegből, amit ugye a kínaiak megkapnak, abból adott esetben, azokból a dollárokból, mondjuk az irániaktól tudtak olajat vásárolni, az irániak ebből az erőforrásból drónokat fejlesztettek, a drónok pedig aztán megjelentek Ukrajnában. Szóval, hogy itt igazából minden mindennel összefügg. Árukapcsolások vannak a szó átvitt értelmében, ez a republikánus olvasat, és ezért van az, hogy ezt így ebben a formában nem érdeke már az Egyesült Államoknak megtartani, és ezért mondtam azt, hogy merészen vagy bátran, aki hogyan látja, de belemennek ebbe. Az új világ, ha úgy tetszik, az valóban az lesz, hogy kétoldalú vagy akár többoldalú kereskedelmi tárgyalásokat indít újra az Egyesült Államok. Tehát megvan ez a szándék amerikai részről, de a hangsúly azon lesz, hogy azokat a szabályokat, amiket kitárgyalnak, azokat valamilyen módon be is tartsák majd a részvevő felek. A szabály alapú nemzetközi rend az nem működött, mert a szabályokat sokan nem tartották be, és nem volt senki, aki érdemben ezeket gyakran kikényszerítse. Csak zárójelbe jegyzem meg, az amerikaiak is megszegték a szabályok egy részét, tehát ne legyünk azért ennyire naívak, de úgy gondolják, hogy összességében a mérleg az negatív az ő szempontjukból. Úgyhogy ezért lehet számítani, mondom, ilyen újra tárgyalási folyamatokra, amerikai meg európai részről is. Itt a kulcskérdés az az, hogy rövid és középtávon, hogy a Trump adminisztráció mindettől teljesen függetlenül negatív megítélése, általában a nyugati világban, van-e annyira erős, hogy összességében a konstruktív dialógust azt ellehetetlenítse. Tehát a politika azért az elég jól rászáll erre. Dióhéjban is akkor ezzel hogy ezt érdemes nézni, hogy az európai szövetségesek megpróbálnak-e valahogyan konstruktívan ehhez hozzáállni, nyilván minden sértődöttség meg sérelem dacára, illetve odahaza az erőviszonyok a demokraták javára kezd-e elbillenni majd közleménykutatásokban, illetve hogy jogszabályú vagy jogértelmezési úton, a bíróságokon megpróbálják-e visszacsinálni egy Trumpi intézkedést. Nem lehet biztosan megjósolni, de ez a kettő fő faktor az, ami jó vagy rossz irányba is elviheti ezt a történetet. Hogy egy kicsit optimista zászlót is mondjak, itt a Scott Bessent például a pénzügyminiszter azt mondta, hogy nem csak lefelé irányuló spirál lehet ebből, lehet, hogy mondjuk a kereskedő partnerek, például az Európai Unió, az mondjuk nyitott lesz arra, hogy a vámok elkerülése érdekében, meg a recesszió elkerülése érdekében találják meg a közös hangot a nem vámjellegű korlátozások leépítésében. Meglátjuk, ugye itt tényleg az a kérdés, hogy a higgadt a fejek, azok felülkerekednek-e vagy sem. Amerikai adon látszik, hogy mondom, all-in, tehát hogy ilyen szempontból ők felkészültek arra, hogy magyar esetben vámából is lehet, noha ők sem ezt szeretnék.
Nagyon izgalmas időket élünk, úgyhogy biztos még vissza fogunk térni ezekre a témákra. Csizmazia Gábor, az NKI John Lukács Intézet tudományos munkatársa volt a vendégünk ma prémium kategóriában.
Köszönöm szépen!
Ez még mindig a prémium kategória.
Frissen tette közzé éves gyors jelentését a Waberers csoport, illetve egy befektetői napot is tartott a társaság. Milyen tényszámokat tudott elérni a cég, és milyen várakozásokat lehet megfogalmazni? Itt van a stúdióban Erdélyi Barna, a Waberers csoport igazgatósági tagja. Szeretettel köszöntelek, szervusz!
Szervusz, és én is szeretettel köszöntök minden hallgatót, köszönöm a meghívást!
Kezdjük a tavalyi évvel. A fontosabb üzletágak itt hogyan teljesítettek, milyen tényezőket érdemes kiemelni?
Én azt gondolom, hogy összességében elégedettek lehetünk azokkal a számokkal, amiket látunk. Nyilván vannak belőle olyanok, amik első ránézésre is nagyon pozitívak, és vannak olyanok, amik némi magyarázatra szorulnak, de összességében azt gondolom, hogy a várakozásoknak megfelelően, vagy inkább azok felett teljesített a csoport, hogyha összességében nézzük. Azt is fontosnak tartani, hogy mindezt egy olyan működés és piaci környezetben tette, amit azért egyszerűnek semmiképpen nem lehet nevezni. Nem tudom, hogy egyébként mikor lesz az legközelebb, akkor azt mondjuk a gazdasági környezetre úgy általánosságba véve, hogy egyszerű volt, mert szoktam mondani a kollégáimnak, amikor befektetünk, hogy 2020 óta mindig azt hallom, hogy vagy fél év múlva, vagy egy év múlva lesz minden rendben, de egyébként éppen aktuálisan semmi sincsen. És mondom mindezt úgy, hogy azt nem lehet mondani, hogy 2020 óta azonosak a kihívások, inkább azt lehet mondani, hogy az azonos, hogy valamiféle nyomás mindig van, és valamiféle bizonytalanság mindig van, és a logisztikában ez mindig lecsapódik, a pénzügyi tevékenységünkben talán kevésbé, de a logisztika az nagyon érzékeny az a gazdasági környezetre. Az, hogy csoportszinten egy 45 millió eurós EBITet tudtunk elérni, és egyébként az EBITDánk először meghaladta a 100 millió eurót, az egy fontos eredmény, ilyen környezetben különösen, de a tekintetben is, hogy mi úgy gondoljuk, hogy ezekben a mutatókban mérhető igazából a cégcsoportnak az operatív teljesítménye, és ezekben a mutatókban van fejlődés a korábbi évekhez képest. Ez az egyik. Tehát szerintem ilyen tekintetben egyértelműen sikeresnek tekinthető a 2024. 2024-ben, hogyha még valamit ki kéne emeljek, az egyértelműen az, hogy 3 éve folyamatosan és világosan próbáljuk kommunikálni az új stratégiánkat, ami különböző típusú értéknövelésről és különböző típusú diverzifikációról szól. Hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, belemeltünk nyilván mélyebben, de azt gondolom, hogy többször többféle formában beszéltünk róla, és ennek a stratégiának a megvalósításával azt gondolom, hogy 2024-ben jobban, több lépéssel és gyorsabban haladtunk, mint talán a korábbi években bármikor. Elég itt csak arra gondolni, hogy 2024 Q1 végén, Q2 elején jelentettük be ugye azt, hogy belépünk a vasútlogisztikai piacra, tettük meg az első lépést a regionális terjeszkedésünk, vagy regionális logisztikai portfóliónk létrehozása kapcsán, de ez az évhez köthető az is, hogy az utolsó negyed évben megvalósítottunk a biztosítótársaságunk kapcsolatában is egy fontos akvizíciót. Ez mind-mind olyan dolog, amiről azt gondolom, hogy mind cél definiálva voltak, de végre 2024-ben megvalósításra kerültek. És akkor arról még nem beszéltem, hogy évvége felé is volt egy-két fontos bejelentésünk, ami ugyanezen stratégia megvalósításáról szól.
Bontsuk üzletágokra a tevékenységet, nézzük meg akkor először a komplex logisztika szegmenst. Itt konkrétan az, amit említettél, tehát az, hogy egyrészt nemzetközi terjeszkedés, másrészt belépni a vasúti szállítmányozási piacra is, ezek hogyan kapcsolódnak egymáshoz? Konkrétan egy üzleti diverzifikációról van szó, vagy pedig egyszerűen szinergiahatásokat használtok ki, és ezáltal egyre jobb lesz majd a szolgáltatási portfóliónak az eredményessége?
Azt gondolom, hogy itt több tényező van egyszerre. Egyik oldalról azt szeretném most előrejelzni, mert utaltál is a befektetői napra, hogy egyre inkább úgy fogunk beszélni a cégcsoportról, hogy van a logisztikai tevékenységünk, mint egy fajta egész, és egyébként ezek a folyamatok egymáshoz kapcsolódnak, ide majd még visszatérek, és van a pénzügyi tevékenységünk, amelyről mostanában aktívabban beszélünk, és ez nem véletlen van így, mint korábban. Vegyük a logisztikát, mert erre utalt a kérdés. Mi azt gondoljuk, hogy a mi feladatunk, és a csoport logisztikai részének ez a célrendszere, hogy értéket teremtsünk a befektetőinknek, és ezt az értéket akkor tudjuk megteremteni, hogyha olyan típus logisztikai tevékenységekben fejlődünk, amelyeknek nagyobb a margin tartalma, és egyébként olyan logisztikai tevékenységeknek, amelyeknek nagyobb a margin tartalma, mi azt gondoljuk, hogy ilyet úgy lehet létrehozni, hogy ezzel az ügyetlen szófordulattal éljek, hogyha egy ügyfélnek több mindent csinálunk, vagy egy ügyfélnek bonyolultabb dolgokat csinálunk, vagy azt, amit csinálunk, azt olyan módon tesszük, ami számára valamiatt nagyobb jelentőséggel bír. Mire gondolok itt? Egyrészt, amikor regionalitásról beszélünk, akkor arról beszélek, hogy nagy multinacionális cégek sokszor keresnek regionális, de egyébként a piachoz, meg az ügyfelekhez közel lévő logisztikai szolgáltatót. Ez nem is olyan triviális találni a régióban, mint amennyire hangzik. Nyilván itt vannak a globális játékosok, de mi szeretnénk azt hinni, hogy mi közel vagyunk a piachoz, közel vagyunk az ügyfelekhez, és ezért sok szempontból magasabb színvonalú szolgáltatást tudunk adni, és akár stabilabbat is, vagy rugalmasabbat, mint a tőlünk nagyobb globális szereplők. Velünk összemérhető, helyi szereplő pedig nem vagy kevés van. Már hogyha komplexitásban, méretben, kapacitásban nézzük a történetet. Ez az egyik dolog. És ilyen tekintetben a regionális terjeszkedésünknek az a egyik lényege, hogyha ez a fajta igény ügyfél oldalról megvan, akkor ennek úgy tudunk megfelelni, és úgy tudunk értéket teremteni, hogyha létrehozzuk a hitfőállásainkat a szomszédos országokban is. A vasúti történet az a tekintetben hasonló és más is egyben, hogy nem csak a fenntarthatósági szempontok miatt, hanem bizonyos szűk keresztmetszetek miatt is az látszik, hogy Európa egyértelműen mozdulni akar a vasúti fuvarozás irányába, és megint visszamegyek oda, hogy egyébként az ügyfeleink igényeit ki akarjuk szolgálni, és az ilyen típusú cégeknek eleget akarunk tenni, akkor nem olyan nagyon lehet ebbe az irányba nem elmozdulni. Ilyen módon állnak ezek a történetek össze egy egészé.
Utaltál is rá, bejelentettétek a postabiztosítóknak a felvásárlását az utolsó negyed évben, és ezzel kapcsolatban azért nyilván a piaci szereplőknek van egyfajta felfokozott várakozása, különösen akkor, hogyha ránéz egyébként a biztosítási szegmens tevékenységére, tehát a Granite biztosító önmagában kiemelkedő eredményességgel működött 2024 során, és ugye ez ki fog egészülni még ez a tevékenység a postabiztosítókkal. Egy részletesebb anyagot is közzétettetek, ami bemutatja egyébként ezt az akvizíciót, azt is, hogy milyen megfontolások vezettek ehhez. Mire számíthatnak a befektetők a biztosítói szegmens kapcsán? Mi fog itt változni ennek a működésében, akár az idei évben, akár az előttünk álló években?
A jövőről mindig nehéz beszélni, de azért a terveinket részben meg tudom osztani. A Granite biztosító sokszor ma is a köztudatban a Waberes csoport házi biztosítójaként él. Ez egyébként már nagyon régen nincsen így. Nagyon régen nincsen így, és nagyon régen tudatosan formált a Granite biztosító menedzsmentje ebből a biztosítóból egy erős magyar piaci szereplőt, aki egyébként például a kötelező biztosítások piacán már régóta a harmadik. A legnagyobb szereplő, még akkor is, hogyha vannak más biztosítási termékek, amelyekben kisebb volt, vagy kevésbé volt jelentős a szerepe, de egyébként azt gondoljuk, hogy ez a fajta tudás, meg ez a fajta eredményesség, ez évek alatt jött létre, de egyébként már nagyon-nagyon régen nem a saját flottánkról, vagy csak a saját flottánkról szólt. Ez a fajta felismerés, hogy a biztosító tud ilyen módon sikeres lenni, vezetett oda is, hogyha ez az érték a rendelkezésünkre áll, illetve hát gyakorlatilag közvetett módon a befektetőink rendelkezésére áll, és akkor azon gondolkoztunk, és egyébként nem csak gondolkoztunk rajta, hanem kommunikáltuk is, hogy ezt milyen módon lehetne továbbfejleszteni, és ilyen módon jutottunk el arra a gondolati ívre, hogyha egyébként a biztosítási tevékenységet magát diverzifikálni tudjuk, akkor ez ilyen módon értékteremtő lehet. A postabiztosítók mert ugye itt a posta biztosítóról és a posta életbiztosítóról beszélünk. 66,9%-os részének a megvásárlása, amit ugye zártunk tavaly utolsó negyed évben, az ilyen tekintetben egy jól illeszkedő csomag, hiszen egyik oldalról a Gránit biztosítónak fizikai értékesítési hálózata nincs, a posta biztosítónak sincs, de hozzáfér egy hosszú távú szerződés alapján a Magyar Posta értékesítési hálózatához, ugye ez az egyik számunkra nagyon fontos eleme ennek a történetnek. A másik az az, hogy a posta életbiztosító, mint ahogy azt a neve is mutatja, egy életbiztosító, ilyen típusú licenszünk nem volt. És a harmadik, hogy miközben a Gránit biztosító klasszikusan, mondjuk így slendriánul járművekhez vagy logisztikához köthető biztosítási termékekben erős, addig például a posta biztosító a lakásbiztosítások piacán tud felmutatni eredményeket. Na ezt az egészet úgy tudjuk összeilleszteni, hogy a 1 + 1 = 1 az ne 3 legyen, hanem egy kicsit több, és egyébként talán az üzenetem is az, és akkor itt érek vissza konkrétan a kérdésedhez, hogy mi érzékeljük a fokozott várakozást. Én azt gondolom, hogy értjük is azon a fronton, hogy mivel eddig ezzel a szegmensünkkel talán kevésbé látható módon, vagy kevésbé tudatosan, vagy kevésbé transzparensen foglalkoztunk, ezt a transzparenciát és ezt a tudatosságot, és a hozzá kapcsolódó kommunikációt is növelni fogjuk. Nekünk most az a fontos, hogy az a fajta befektetés, amit megcsináltunk a két új biztosítóba, az egyik oldalról valós megtérüléssel rendelkezzen, másik oldalról ez akkor tud megtörténni, hogyha a biztosító társaságok közti tudásmegosztás és potenciális szinergiák létrejönnek. Mire gondolok itt, hogyha le kéne egyszerűsítenem ezt a dolgot, akkor egyrészt beszélünk az értékesítési hálózatban rejlő potenciálról, másrészt arról a tényről, hogy a biztosítók költséghatékonysági mutatói közt jelentős különbségek vannak. Azt gondoljuk, hogy ezen a fronton is tudunk komolyan hatékonyságot növelni, hogyha a hármat nyilván a jogszabályokban rögzített korlátok betartásával valamilyen módon egységesítjük. És itt, amikor azt mondom, hogy egységesítjük, akkor kifejezetten nem merge-re gondolok, hiszen ennek vannak korlátai.
Néhány év múlva szóba kerülhet, illetve vizsgáljátok a lehetőségét annak, hogy itt egy értékmaximalizálás történjen, akár úgy, hogy tőzsdére bevezetitek külön a biztosítói tevékenységet. Ezzel kapcsolatban mi az, ami novum a befektetők számára?
Nagyon régóta nem tükröződik a részvényárban az az érték, amit a divízióink külön-külön érnek, és ez talán leginkább biztosítási tevékenységre igaz. Valahogy ezt láttatni kell, meg érzékeltetni, és ma azt gondoljuk, hogy ezzel kapcsolatban az a legjobb megoldás, amit a befektetőnek kínálni tudunk, az, hogyha végig gondoljuk ennek a tőzsdei bevezetését.
Felmerül azért itt további néhány kérdés, ezeket akkor próbálom így gyorsan feltenni. Ugye többségi részesedésről beszéltél, tervezitek esetleg azt, hogy a kisebbségi részesedés megvásárlására is sor kerül a posta biztosítók esetében, illetve lehet-e következő akvizícióknak egy célterülete akár a biztosítási szegmens vagy biztosítási piac?
A kisebbségi részesedés sorsa volt az egyik kérdése, de ez korán van. Ezt majd kérdezd meg tőlem egy fél év múlva újra, vagy egy 3/4 év múlva újra. Azt tudom mondani, hogy mi ma arra fókuszálunk, hogy az új biztosítókat megismerjük, megértsük, és ez alapján ezzel a szegmenssel kapcsolatos terveinket végrehajtsuk. Ez az első prioritás, mert azt gondoljuk, hogy ennek van értelme, meg ennek van hozzáadott értéke minden szempontból. Alapvetően erre fókuszálunk. Az, hogy ez egyébként eredményezhet-e a későbbiekben további akvizíciókat, és aztán tudom, hogy ilyenkor jön az a kérdés, hogy ha igen, akkor miért. Ez megint azt gondolom, hogy egy picit korán van. Tehát azzal, hogy megtettük ezt a lépést, prezentáljuk azt, hogy ezzel a szegmenssel kapcsolatban sokkal aktívabb terveink vannak, mint voltak korábban. Ez így van, és így is maradt. Az, hogy követheti ezt 1 év múlva, 2 év múlva, akármikor további akvizíció, elméletben igen, de gyakorlatban azért ez egy tükrös kérdés, mert nem egy nagyon sok szereplős piac, és ahhoz, hogy ilyenről lehessen beszélni, ahhoz nyilván arra is szükség van, hogy ne csak legyen ilyen lehetőség, hanem a lehetőség jól illeszkedjen. Tehát ezt elméletben nagyon nehéz megválaszolni ezt a kérdést. Nem kizárható, de még egyszer mondom, most arra fókuszálunk, hogy amink van, azt a lehető legjobban csináljuk, és abból ki tudjuk hozni a legtöbbet. Egy biztos, hogy ezt a tevékenységet, tehát ennek a három cégnek az összességét biztosan sokkal inkább szeparáltan, és a teljesítményét sokkal inkább megmutatva fogunk velük foglalkozni, akár belső folyamatokról beszélünk, akár a piacról beszélünk, és ilyen módon azt gondoljuk, hogy befektetőknek és potenciális befektetőknek is sokkal inkább tiszta lesz, hogy miről is szól ez a tevékenység, és mi a valós hozzáadott értéke.
Milyen egyéb témák kerültek még szóba a befektetői napon, és melyek azok a legfontosabb várakozások, amiket egyértelműsítettetek a stratégiával kapcsolatban?
Ennek a befektetői napnak az elsődleges célja az volt, hogy beszéljünk arról, vagy láttassuk azt, hogy a stratégiai tervünket azt milyen módon és milyen peremfeltételek mellett frissítettük, vagy update-eltük, és hogy ezt gyakorlatilag megosszuk azzal a közösséggel, aki követ minket, akár elemzőként, akár a médiában. Nekem mindig nehéz szeparáltan egy befektetői napról beszélni, meg egyébként a múlt évről beszélni, meg a terveinkről beszélni, mert itt mégiscsak egy vállalatról van szó, és az egésznek van egy koherens egysége, úgyhogy azt gondolom, hogy sok kérdéssel kapcsolatban már részben elmondtam azt, ami a befektetői napon elhangzott, de mégis azt gondolom, hogy ha visszamegyünk az alapkérdéshez, akkor az egyik, amit megosztottunk a befektetőkkel, hogy mi azt gondoljuk, hogy az elmúlt 4-5 évben ennek a cégnek volt egy komoly fejlődése. Most, ha csak a múlt évről beszélek és a bejelentésekről, akkor azt gondolom, hogy sokkal intenzívebb év volt, mint talán bármikor korábban. Az egyik üzenet, amit megfogalmaztunk, hogy a megítélésünk szerint és a mi terveink szerint ennek a fejlődésnek nem itt van a vége. Tudjuk azt, hogy fontos befejezni azt, és fontos kiaknázni azokat a lehetőségeket, amikbe eddig belevágtunk, de mi szeretnénk azt hinni, hogy van még tovább, és igazából azok az irányok, amiket elkezdtünk, az továbbra is érvényes. Mire gondolok itt? Egyrészt beszéltünk arról, hogy volt egy terjeszkedés ugye ebbe a vasúti szolgáltatások témájában, ami egy következő akvizíciót vetít előre. Van egy másik témakör, amivel kapcsolatban talán kevésbé szoktunk hangosan kommunikálni, de nagyon komolyan gondoljuk azt, hogy a raktárfejlesztéseinket és a raktárkapacitásainknak a országos vagy akár regionális eloszlásának a Budapest túlsúlyát azt csökkenteni szeretnénk. Na nem úgy, hogy egyébként csökkentjük a budapesti kapacitásainkat, hanem úgy, hogy növeljük az egyéb lokációkban föllelhető kapacitásainkat. Ugye Debrecenről már világosan kommunikálunk, de más lokációkat is nézünk, tehát hogy ez egyértelműen egy olyan fejlődési terület nagy ipari zónák közelében, akár határon túl, amiben komoly potenciált látunk, és amely képességben egyébként azt gondolom, az elmúlt 2-3 évben komolyan fejlődtünk, tehát ezek biztosan fontos pontok, és egyébként ezektől a lépésektől azt várjuk, hogy a logisztikai tevékenységünk növekedése az tovább tarthat. Triviálisnak gondolom, hogy a regionális terjeszkedésünk a komplex logisztika vonatkozásában az nyilván nem állhat meg Szerbiánál, tehát ha még azt is mondjuk, hogy Szerbiából a Balkán egy része teríthető, akkor is korábban világosan beszéltünk arról, hogy ez nem csak délre érdekes nekünk a régió, hanem északra is akár, tehát hogy ez a része is továbbra is benne van a gondolkodásunkban.
Milyen konkrét célszámokat publikáltatok, milyen előrejelzésekre számíthat a piac?
Kétfajta előrejelzés hangzott el a befektetői napon. Egyrészt most mondtunk először erre az évre vonatkozóan eredmény előrejelzéseket, illetve az egy kifejezett célja volt a befektetői napnak, hogy a középtávú stratégiánkat frissítsük. Erre az évre, hogy arról beszéltünk is már az interjú közben, azt gondoljuk, hogy nem feltétlenül ideálisak a európai gazdasági körülmények, de ennek egy növekedést várunk, és azt gondoljuk, hogy idén EBIT szinten 50 millió euró fölé érhet a vállalatcsoport, illetve a stratégiai időhorizontunkat kitoltuk 2031-re, ugye be is mutattuk a különböző stratégiai akciókat. Még egy-két szám, hogy elég konkrétak legyünk, itt a befektetői nap, illetve a stratégiai tervünk kapcsán az EBIT-et duplázni fogjuk, ez számszakileg azt jelenti, hogy az idei 50 milliós elváráshoz képest a stratégiai időhorizonton ez 100 millió euró fölé emelkedik, EBITDA-ban ugyanez az érték 220 és 230 közti értéket jelent, és ez azt is jelenti, hogy a bevétel várakozásunk ugyanezen időszakra több mint 1,7 milliárd euró.
Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba. Erdélyi Barna, Waberez csoport igazgatósági tagja volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Én köszönöm a meghívást, és szép napot mindenkinek.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmüket.
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.